Na, hát kérem szépen, korrupcióról lesz szó, a Transparency Internationalnek megjelentek az új értékei, számai, a, hogy mondjuk ez, korrupció érzékelési index, ugye, Corruption Perceptions Indexnek az új adatai, és hát nem hiszem, hogy nagyot mentünk volna előre, de lehet, hogy még csúsztunk is. Mindjárt megnézzük. Martin József Péter, a Transparency International Magyarország ügyvezető igazgatója a telefonvonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, sziasztok!
Mit mutatnak az új számok, és mit mutat a tendencia? Történt-e valami változás? Ugye eddig többször beszámoltunk az index állásáról, erről a korrupcióérzékelésről, nem állunk jól, lássuk be. Történt-e bármi itt az elmúlt időszakban?
Igen, hát továbbra sem állunk jól, továbbra is Európa sereghajtói között vagyunk, Romániával és Bulgáriával vagyunk egy szinten, tehát a 27 Európai Uniós ország közül a nem túl előkerül 25-27. Helyet szereztük meg, 44 ponttal. Világviszonylatban valamennyivel jobb a helyzet, ott a 69-ek vagyunk, 180 országból, ez mondjuk úgy, hogy közepes korrupciós fertőzöttségnek tekinthető világviszonylatban, sőt, hogyha a világranglistát nézzük, akkor egy helyet javítottunk is, nem azért, mert a mi pontszámunkra javult, nem azért, mert a többieké romlott, tehát a tavalyi 70. helyről most a 69. vagyunk.
Ugye az Európát nézzük, akkor ugye az utolsók vagyunk, ugye a hármas holtversenyben, akkor ez azért van, mert a bolgárok följebb jöttek és utolértek minket, így sikerült az utolsó előttéről az utolsóra csúsznunk változatlan pontszámmal, ugye?
Így van, tehát a bolgárok egyel följebb jöttek, és a románok pedig ugyanott voltak már tavaly is, ahol mi, és így alakult ki ez a hármas sportverseny.
Akkor hadd kérdezzem meg, hogy itt mik a legfontosabb szempontok, mert hogyha az elmúlt 10 évet visszanézem, milyen grafikonok látszanak, akkor mi 55-ről lementünk 44-re, de például Észtország fölment, eleve 64-ről indult, és ők meg folyamatosan emelkedtek, és fölmentek 75-re, és így van most egészen elképesztő különbség. Tehát mit csináltak mi, és mit csináltak ők?
Igen, hát ez nagyon jó, ez az összehasonlítás Észtország és Magyarország között, mert ez a két ország ez pont ellentétes pályán haladt, és a legnagyobb különbség az pont ennek a két országnak az esetében figyelhető meg, mármint a legnagyobb változás ez alatt a 9 év alatt. Észtország fölfele ment, 11 ponttal, Magyarország pedig lefele ment 11 ponttal. Ennél nagyobb változás se pozitív, se a negatív irányba nem történt egyik ország esetében sem. A visegrádi országok, tehát ugye a mi legközelebbi szomszédaink, partnereink, azok valamelyest csökkentek 2000, tehát romlott az eredmény 2019-ről 2020-ra, de ha 9 évet tekintjük, akkor a visszaesésük az vagy minimális, vagy mondjuk Lengyelország esetében még van egy kis előrelépés is. Tehát igazából azt lehet mondani, hogy Magyarország az ebből a szempontból egy szélső esetnek tekinthető, mármint a visszaesés mértékét illetően, és hát ennek az oka az nyilvánvalóan az a típusú korrupciós mintázat, ami kialakult Magyarországon, ez a, amit nagyjából úgy lehet leírni, hogy egyfajta központosított, szélsőségesen központosított korrupció alakult ki, amikor a korrupció az a rendszernek a lényege, és nem pedig mellékhatása. És ennek az állam foggyulejtésének a jelensége ágyazott meg, magyarul az, hogy az állami intézmények azok nem a központi kormányzat kontrollját jelentik, hanem sokkal inkább a központi kormányzat akaratát közvetítik. Tehát a független intézmények autonómiájának a megnyírbálása, ez alapvetően járult ahhoz hozzá, hogy Magyarországon ez a rendszer szintű korrupció ki tudott alakulni, legalább két szempontból. Az egyik az az, hogy lehetővé tette bizonyos közpénzi vagyúkat, tehát mondjuk itt gondolok a letelepedési államkötvényre, amelyből önmagában 21 milliárd forint kára származott a magyar adófizetőknek, de hát lehetne más folyamatokat is mondani, vagy más ilyen közpénzi vagyúkat, akár a mondjuk a legutóbbi időkből is, és talán majd még erre rátérünk. De a másik ok, ami miatt nagyon fontos az, hogy az államfoggyulejtése előmozdította ezt a rendszer szintű korrupciót, az pedig az, hogy egész egyszerűen az állami intézmények nem üldözik kellőképpen a korrupciót, sőt, a kormány közeli szereplők esetében valamikor egyáltalán nem üldözik. Tehát a magyar ügyészség 2010 és 2017 között egyáltalán nem emelt vádat fajsúlyos kormány közeli szereplő, legyen az politikus vagy üzletember esetében. Aztán utána lett három vádemelés, ugye a jól ismert ügyekben Mennyi Roland, Boldog István, Simicska György, de hát egyrészt ott is felvethető azért a, hogy mondjam, politikai számítás, másrészt meg hát azért ez mégiscsak a csepp a tengerben.
Uh-huh. Ugye ez az új index, vagy az új érték a 2020-as évet vizsgálja, ugye azt mondtuk, hogy értékét tekintve nem változott az előző 2019-hez képest, de összetételében esetleg, illetve hát egy járványon terhelt év volt, azt hogy lehetett figyelembe venni a számítás során, vagy mik derülnek ki?
Tehát vagy pontos csak Simonka György, ugye? Mert ugye Simicskát értettem.
Ja, Simonka, én is, igen, tényleg, igen, gyanús is volt.
Ja, bocsánat, Simonka Györgyöt akartam mondani.
Aha.
Elnézést.
Igen.
Simicska is van, tehát...
Igen, de hát már más.
Őről a más kontextusban emlékezünk. Igen, tehát a 2020-as évet ugye alapvetően meghatározta a járvány, és azt mondanám, hogy a korrupciót illetően a 2020-as évekre a korábbi tendenciák felgyorsulása volt a jellemző, és itt nem is feltétlenül, vagy nem is elsősorban a korrupció szót használnám, hanem a, ugye angolul ez frappánsabb, ez a cronizm, tehát az a haveri kapitalizmus csúcsra járását, ezt használnám itt erre az évre, ugyanis nagyon nagy mennyiségben folyattak ki közpénzt kormányközeli szereplők számára. Tehát mi úgy látjuk, hogy a járványt hát egyfajta ürügyként használta, vagy a járvány kezelését egyfajta ürügyként használta a kormányzat arra, hogy még inkább helyzetbe hozza a kormányközeli oligarchákat, haverokat, és általában véve a klientúrát, hogyha mondjuk gondolunk a Magyar Turisztikai Ügynökség által kiosztott, egyébként általában teljesen átláthatatlan, többnyire pályázatok nélkül kiosztott 84 milliárd forintra, ha gondolunk a vadászati kiállításra eltapsolt milliárdokra, ha gondolunk a Matthias Corvinus kollégium, ami ugye egy egyszerű szakkollégium volt még mondjuk egy évvel ezelőtt, neki odaítélt nem kevesebb, itt 500 milliárd forintra, amely több, mint a teljes felsőoktatás egyéves támogatása Magyarországon. Szóval, hogyha ezekre a horribilis összegekre gondolunk, akkor azt lehet látni, hogy itt tulajdonképpen azzal szembesülünk, hogy ez a típusú haveri államkapitalizmus, amelyik persze már régebb óta kialakult Magyarországon, ez még inkább felgyorsult. És a másik tendencia, amit lehet mondani a járvánnyal kapcsolatban, az az, hogy mindennek a haveri kapitalizmusnak jogszabályi szinten is próbálnak megágyazni, illetve hát nem csak próbáltak, hanem meg is ágyaztak, mert hogy például az alaptörvényt is módosították, ugye a közpénz fogalmát szűkítették, és az pont azzal a veszéllyel jár, hogy az állami alapítványok, illetve az állami vállalatok pénzkezelése az nem minősül majd közpénzkezelésnek, ez a gazdálkodás kikerül majd a közpénzgazdálkodás fogalma alól, és ez azzal a veszéllyel jár, hogy például egyáltalán nem lehet majd közérdekű adatokat kérni ezektől az intézményektől, és vagy hát ugye máshogy fogalmazva, a közpénz ugye még gyorsabban veszítheti el a közpénz jellegét, hogy ezzel a új keletű szállóigével.
Igen. A járvány, a régiós országok is hasonlókat csináltak, hogy az elmúlt év a járvány év az kimondottan rossz lett, és szinte mindenkinek romlott az indexe?
Nagyon érdekes, hogyha megnézzük az Európai Unió országait, akkor 10 országban látunk romlást 2019-ről 2020-ra, és 5 országban látunk javulást, tehát valóban a járvány az hát rosszat tett, mondjuk így, a korrupció elleni teljesítménynek, tehát magyarul okozta korrupciót, egyébként nem csak a régióban, hanem általában az Európai Unió országaiban. Tehát valóban van egy ilyen tendencia, ugye ez nyilvánvalóan azzal függ össze, hogy hát a járvány miatt egyfajta központosítás is történik, és ugye a magyar eset az egy szélsőséges eset a központosítottság szempontjából, ez teljesen egyértelmű, tehát sehol másott az Európai Unióban nincs ennyire központosított, ennyire centralizált ország, mint éppen Magyarország, de azért máshol is ugye a járványkezelés az előhívja azokat a reflexeket.
Tehát egy kicsit ez az alkalom szüli a tolvajt effektus.
Hát igen, tehát hogy rendeletileg kell kormányozni, és hogy tulajdonképpen mindent a központi kormányzatnak kell eldönteni. És én még azt sem mondom, hogy ebben nincs valamennyi igazság. Tehát nyilván, amikor vészhelyzet van, akkor nem lehet általános társadalmi vitát folytatni, csak az a baj, amikor ezzel a helyzettel tiszta él egy kormány.
Világos. Hát köszönjük szépen ezt a kis áttekintést, nem lettünk boldogabbak, főleg azonnál a résznél, amiből az derül ki, hogy mintha további intézkedések nem arra vezetnének, hogy majd méretes javulás áll be a következő adatoknál, de hát majd meglátjuk a számítások során, hogy mit mutat az index. Nagyon köszönjük még egyszer, jó munkát és szép napot kívánunk neked.
Köszönöm, minden jót, sziasztok!
Szia! Martin József Péterrel, a Transparency International Magyarország ügyvezető igazgatójával beszélgettünk. Hű, robogunk tovább hírekkel, aztán jövünk vissza és folytatjuk a Millás reggelit.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.